hangon túl alkonyodni kezdett. A verebek esti beszélgetéseiket tartották az eresz alatt. A szemem elfáradt az olvasásban, a tanulásban, az írásban. Leborultam tehát behuny szemmel az ágyra, és két kezemmel átöleltem a fejem. Így vártam őt minden alkonyattal, amikor az egyetemi toronyban kongott az óra, és ő halkan belépdelt az ajtón. Mindig a legszebb ruhái voltak. A szép vadásznő Kristóf téri kirakatában nem viselnek oly finom bundákat a viaszbábuk, mint amilyent ő viselt. Cipője érintetlen volt a sártól, szenytől, mert bizony kocsin jött, melyet a szomszéd utcában állított meg. A kis kalapja mellett harkálytolla volt, a virágokkal hímzett fátyolán hópelyhek, a kesztyűje gyengéd volt, mint a fák havas gajai télen. A mufiában kis erszénye, melyből halk csörgéssel adott pénzt a szegényeknek. Dáma volt, ami ennek 20 éves korunkban képzeljük a dámákat.
Tehát eljött.
Azt nem mondtam. Nevetett a szegénységen, amely itt körülvette, de érdekelte még a csizmahúzó is az ágy alatt. A könyveim belapozott, és a jegyzeteimet nézegette. A vasmosdóba bedugta az ujját, a kiskája elé leguggolt, és nevetve nézett a parázsba. A szekrényemet felnyitotta, és az asszonyról tudakozódott, aki kiszolgált. Nem engedte, hogy lámpást gyújtsak, mert félt, hogy belátnak az ablakon. Boldog volt, ha Radákovics úr krákogni kezdett a numeró 4-ben. Az ablakhoz lopódzott, amikor a házmester részeg volt az udvaron. Szalonnát ettünk papírosból, és törkőpálinkát ittunk utána. Hercegének nevezett a sötétben, és mindenét nekem adta. Aztán felkapta a kabátját, hosszan búcsúzott, kisuhant az ajtón, egy darabig hallottam könnyű lépteit az udvaron. Vége, mondtam, vége az életnek.
Erkölcstelen perszóna lehetett az asszonyság.
Hát nem kegyed volt, szentül hiszem, hogy kegyed volt, kérem, vallja be, ne hagyjon tovább is kétségben.
Szerencsére nincs itthon fonnyadi.
De majd itthon lesz, és megírti, hogy nekem ezentúl itt kell laknom, ebben a szobában, ebben a házban, mert én ezzel az elhatározással jöttem Pestre, hogy még egyszer végig éljem az életemet.
Még egyszer 100 esztendeig akar élni?
Nem. Csak pár esztendőt, amelyben érdemes volt élnem. Ismét ifjú akarok lenni, de bölcsen is meggondoltam, amint mai szívvel diktálom a lépést. Föl akarom találni, amit elveszítettem, helyre pótolni, amit elmulasztottam, jó és nemes cselekedeteket akarok véghez vinni. Régi vágyam ez nekem, mikor beköszönt a télidő, és az emlékek megrohannak. Mikor a háztetőkről csillogon csüng le a jég, mikor elnémul odakünn a természet, nagy dombok keletkeznek a temetőben, a kályhákban pattogva hunynak el az ifjú fagaljak, amikor meglátogat a vágy, hogy még egyszer végig éljem azokat a napokat, amelyekkel kellemesek voltak életemben. Hisz ma holnap hó és zúzmara lesz belőle. Engedje meg, hogy Flórának nevezzem önt asszonyom.
Megteheti, mert ez a keresztnevem.
Ugyebár, jól tudtam én azt, hogy Flórám emléke nem múlhatik el nyomtalanul e helyen, amíg én élek. Vannak szobák, amelyekben mindig sóhajtások, suttogások hangzanak, amikor nincs is senki a szobában. Vannak házak, amelyekben az igazi szerelmesek laktak, amely házak esztendőkig búgják az elhangzott hangokat, mint a csigág. Én érzem, hogy itt megfiatalodom, ha egy éjszakát itt töltök. Én tudom, hogy ezen a helyen varázslat vár rám. Eltöröltetnek egy gondolatnyi idő alatt hosszú, unalmas évtizedek, történettelen, szívtelen, gondolattalan évek. Visszaugrom 40 esztendőt. Látni fogom régi barátaimat, hallani fogom az ekkori hangokat, felcsendülnek a régi kocsi zörgések, megszólalnak a régi harangok, visszalebegnek a hangulatos órák. Megifjodom, mikor azt hittem, hogy már semmire se jó öreg vagyok. Erre a célra akarom elkölteni a vagyonkámat, amelyet életemben összetakarítottam. Senkim sincs, csak az emlékeim.
Mi nem vagyunk gazdag emberek, és erre a szobára nincs valami nagy szükségünk. Fonnyadi a rendőrség miatt csak levelezés útján folytatja mesterségét, az álomfejtést. Látogatók tehát nem jönnek hozzánk. Mit fizet az úr?
Azért, mert önt Flórának hívják, azért, mert ön hasonlít Flórához, kérhet tőlem bármilyen árat egy kis szobáért.
A hegyes orrú asszonság végignézett vörös-barna barhent ruháján. Megmustrálta foszlott papucsait, amely holmik valóban oly időseknek látszottak, mintha az igazi Flórától örökölte volna őket. Számítgatott magában, hogy majd új ruhát vesz az öreg uracska pénzén, talán jut egy kalapra is, amelyet már évek óta nélkülöz. Utóvégre nem lehet kalapnak nevezni azt a madárjesztőnek való szalmát, amelyben hébekorban a piacra szokott menni, ha Fonnyadi pénzt kap vidékről a parasztoktól egy sikerült álomfejtésért. Az öreg úr megsejtette a gondolatait.
Szeretném, ha úgy öltözködne, mint Flóra öltözködött, mint Erzsébet királyné, mikor menyecske volt. Uszályos, fodros, virágos szoknyák maradtak az én emlékeimben a koronázási évekből. Kis kerek, kalap és fátyol a fejen, eruhákban minden asszony királyi eredetűnek látszott.
És a derék?
Az legyen magas és csukott. Ám legjobban szeretném, ha néha gyászruhában is járna. Akkoriban sokan viseltek gyászruhát, akiknek nem is volt gyászolni valójuk. Flóra gyászruhában felejthetetlen volt, mikor azt akarta, hogy nagyon kedvem szerint legyen, gyászruhát vett magára. A fürdővizébe jószagú sókat tett, melyet a fekete kutyánál árultak. A fogait török dohánynak finomra szitált hamujával tisztította. Kedvelte a kertészke hajviseletet.
Fonnyadi őrületesen félték.
Kedvemre van! Szepesi úr kést köszörült, pisztolyt porzott, ha Flórát mosolyogni látta. Csak csikorgassa a fogát, Fonnyadi úr, ezen harag engem kellemes dolgokra emlékeztet.
Az öreg úr egy erszény pénzt vetett az asztalra, horgolt, két gyűrűvel díszített erszénykét, amilyen erszényt manapság már csak a színpadon használnak, a régi színdarabokban. Aztán halkan, szégyenkezve, mintha valami gyengeséget árulna el, így fejezte be szavait.
Még volna egy kérésem, amelyet azonban nem muszáj teljesíteni. Szeretném, ha Fonnyadi úr néha az ablak alatt elkiáltaná magát. Donauwasser! Amint a régi Pesten kiáltották a vízárusok. Szeretném, ha téli estéken tollat fosztanának, mint Flóra házánál.
Így, mindennel rendben megállapodván, Szomjas Guszti úr a téli alkonyaton rövid sétát tett a Hétbagoly udvarán, mint egy vidéki földes uraság, aki házatájt nézne körül, mielőtt besötétednék. Az eresz alatt a veredek már készülöttek az alváshoz, hirtelen és rövid időre ugrottak le az udvarra, mintha valamit elfelejtettek volna. Az ecetfákon és a háztetőn olyan kékes szürke lett a hó, mint a vidéki tanyákon. Kacsáihoz, libáihoz, falusi hangokon szólott Fonnyadiné, midőn töméshez csalogatta őket a fáskamrába.
Úgy-úgy lelkem, mint Julis, meg Maris beszélt otthon a ludakhoz.
Karjait hátul összefonta Szomjas úr. Az eget vizsgálta, vajon milyen idő lesz holnap. Kinyújtott orrával szagolgatta a szelet, amelyben véleménye szerint meg lehet érezni nem csak az évszakok fordulását, de még a közelgő névnapokat is. Jósolt a hold állásából és a háztető esti színeiből. Ha köd állott meg alkonyattal a kémény mögött, másnapra esőt várt. Az elfátyolozott arcú hold száraz, hideg időt jelentett a számára. Ilyenkor mondta a hazatérő Fonnyadi úrnak, aki mély megilletődéssel bólintott szavára.
Nem szánkázunk, Katalinkor.
De hát, Fonyadi úr, régi pesti Schindler volt. Fodorított pofaszakált viselt, és szokása volt előkelő úriembereknek bizalmasan köszönni az utcán, holott nem ismerte őket. Szervuszt kiáltott például Zicsi Nándor grófnak, ha azt kocsiában meglátta. Csá, alte spitzbubbal köszöntötte Dreyer Antal urat, mikor az rozog a fiák kerén a lóversenytér felé hajtott. A Balaton kávéházban reggeltől estig tartotta szóval a barátait. Hazafelé menet azonban Fonyadi gondosan megválogatta az utcákat. Egyik-másik józsefvárosi fűszeresbolt előtt a világért sem merészelt volna elhaladni, és bár aranygyapjas vitézeket számított barátai közé, a világért sem óhajtott találkozni Móriccal, a kecskeméti ház előtt posztoló hordárral, akinek nagyobb összeggel tartozott. Fonyadinak tehát kapóra jött a vidéki öreg úr, s Amannak meg az újonnan hármas ikervárosból egyé vált Pest-Buda, hogy jó Budát ki ne felejtsem a sorból. No, ez majd kiderül a továbbiakból, melyeknek későbbi némi félszeg s szánakozást keltő címét már e szavakkal jelölnénk meg. Hősünk bajba keveredik, de hát erről majd az elkövetkezendőkben.
Hét bagoly. Krúdi Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. Az első rész hangzott el, a téli vendég. Közreműködött Bilicsi Tivadar, Bulla Elma és Schubert Éva. Szerkesztette Dorogi Zsigmond. Rendezte Seregi László. Az 1973. augusztus 27-i adás ismétlését hallották. A következő részt holnap 13 óra 4 perckor közvetítjük.
Az evangélikus egyház filó